Naprakész Farkas Istvánnal.
Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere a mai Naprakész vendége, beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Azt írta a nyár közepén valamikor a Facebook oldalára, idézem, október végétől új időszámítás kezdődik az életemben, Székelyudvarhely polgármestereként egy igazán klassz csapattal és erős háttérrel mindent megteszünk majd azért, hogy városunk szintet lépjen. Bemelegítésen gondolom túl vannak, most már csak a rajtpisztoly kell, hogy eldördüljön?
Hát ez így van, előttünk állt ugyanis egy nyár, amikor hát volt időnk alkalmazkodni ehhez az új feladathoz, ehhez az új kihíváshoz, volt egy kis időnk megpihenni is. Jó magam azért a választást követően, mint egy első kampányos politikus, el is mentem 2 hét szabadságra, azt követően viszont már igyekeztem azért a munkabeosztásomat úgy kialakítani, hogy politikai szempontból is fejlődni tudjak, közigazgatást tanuljak egy kicsit, ismerjek meg más olyan szereplőket, akik majd segíteni tudnak abban, hogy a következő 4 év igazán eredményes legyen.
Tehát akkor intenzív tanulásról, felkészülésről szóltak az elmúlt hetek?
Én azt mondanám, hogy igen, fogalmazhatunk így is.
Ember Attila, aki szintén Székelyudvarhely polgármesteri tisztségére pályázott, ő azt mondta a választások után, hogy ez nem csak győzelem, hanem felelősség is. Megbarátkozott ezzel a gondolattal?
Én azt gondolom, hogy igen, és ahogy közeledik a határidő, egyre inkább érzem ennek a súlyát, és én, ahogy a csapattagokkal beszélek, ők is pontosan így vannak ezzel. Most már azért tisztázódnak a feltételek is, hogy ki milyen szerepet fog vállalni. Szerencsére egy nagyon színes, vagány önkormányzati csapatunk van, és ők is munkára jelentkeztek, és ténylegesen munkát és projekteket fognak vinni a következő 4 évben.
Vagy az alpolgármesternek mi lesz a feladata? Ezt azért kérdezem, mert hogy innen Marosvásárhelyről úgy látszott, hogy Székelyudvarhelyen az alpolgármester intézménye az nem igazán működött.
Ó, hát Udvarhelynek nagyon hosszú politikai története van, és alpolgármesterek váltották egymást, és ennek megfelelően az ő feladatuk, vagy éppen nem feladatuk is, hiszen volt egy olyan időszak Székelyudvarhely történelmében, amikor pont semmiféle feladatot nem adtak az alpolgármesternek, mert hogy olyan volt éppen a politikai felállás. Na, de most ez teljesen másképp van. Szerencsére nagyon sokan jelentkeztek a csapatból, hogy alpolgármesterek szeretnének lenni, ezt majd a frakció fogja megválasztani nyilván, illetve hát a tanács, hogy ki lesz Székelyudvarhely alpolgármestere a következő 4 esztendőben. Én azt gondolom, hogy nagyon sok a feladat, ennek megfelelően egy nagy munkabírású emberben gondolkodom, mindannyian azok, ellenben nem lehet azt sem szem elől téveszteni, vagy figyelmen kívül hagyni, hogy nagyon sokat voltunk a lakosok között, és több száz visszajelzést kaptunk apró problémákra. Ezek elsősorban műszaki, infrastruktúrális jellegűek. Én nagyon örvendenék, ha egy olyan alpolgármestere lenne Székelyudvarhelynek a következő 4 évben, aki itt egy kicsit leveszi a terhet a vállamról, és jobban figyelne ezekre az apró ügyekre, amik megnehezítik a székelyudvarhelyiek hétköznapjait.
Hát, hogyha jól értem, akkor már van több név is, akik jelentkeznek. A Szakács Pál István fejében van olyan név, hogy na ő azzal szeretne dolgozni, vagy rábízza ezt a döntést a frakcióra, és akit a frakció megszavaz, azzal kell, hogy együtt dolgozni, vagy pedig meg elmondja azt, hogy fiatalok, gyerekek, kollégák, az én meglátásom szerint ő lenne a legjobb.
Én minden 4 érintettel beszélgettem már, és érintettük ezt a kérdést nyilván, hogy mi a véleményem a közös munkáról. Én javaslatot fogok tenni a frakciónak, de nyilván a döntést azt ők fogják meghozni.
És ha nem az lesz, akit ön szeretne, akkor is fog feladatokat kapni.
Hát ez nem is kérdés, egy csapat vagyunk.
Hát ez volt kérdés Székelyudvarhelyen, az imént beszéltünk erről.
Voltak régebb ilyen jellegű kérdések, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy luxus lenne Székelyudvarhely számára a következő 4-8, de akár 10 évben is, hogyha politikai csatározásokba mennék
ilyen
bele.
Szempontból is mindenképp új időszámítás kell, hogy kezdődjön?
Muszáj, nincsen már több időnk.
Milyen város Székelyudvarhely? Ezt mondta ön itt az imént, hogy hát Székelyudvarhelyen hosszú története van az alpolgármesterek munkájának, meg Székelyudvarhely esetében azt is elmondhatjuk, hogy ez az a város, ahonnan az erdélyi magyar politikai sokszínűség elindult, ez az a város, amelyre Székelyföldön nagyon sokan felnéznek.
Székelyvárhely a Székelyanyaváros, egy szóval így lehetne meghatározni. Annak minden történelmével, a székelyek saját maguk jellegzetességeivel, egy olyan város, amely mindig a vállalkozóiról volt híres, és a vállalkozói élet egyik velejárója a kockázatvállalás is. És szerintem ez működött a politikában is, igaz, érintette azt, hogy a politikai sokszínűség is városunkból indult. Hát igen, mert hogy voltak olyanok, akik kockázatot akartak vállalni, és meg akarták mutatni, hogy színessé lehet tenni a politikai palettát is, és aztán láttuk sajnos, hogy annak rendje és módja szerint ezek a projektek rövidebb, hosszabb idő alatt ki is múltak.
Ez rányomta a bélyegét Székelyudvarhelyen?
Egyértelműen. Meggyőződésem, hogy igen, a politikai csatározások nagyban meghatározták azt, hogy Székelyudvarhely elszakadt a kapcsolataitól, tehát azt láttuk, hogy karanténba került egy idő után a város, nem volt egyenesági összeköttetése Bukaresttel, Budapesttel, vagy éppen Brüsszellel sem. Ez alól a karantén alól azt vállaltuk, hogy kiszabadítjuk városunkat, és ez irányban most már a mínusz egyedik pillanattól el is kezdtünk dolgozni, szóval tényleg az elmúlt pár hónapban azért rendszeresen jártam jó magam is Budapestre, beszélgettünk brüsszeli képviselőinkkel, bukaresti képviselőinkkel, szövetségi elnök úrral arról, hogy hogyan lehet Székelyudvarhely tényleg fejlődő pályára állítani.
Már a választások elején többen felvetették azt, hogy Szakács Pál István egy könnyen irányítható, az RMDS szenátora, Antal Lóránt által befolyásolható személy.
Igen, ez gyakori kritika volt. Én azt mondanám, és ezt a mondást használtam, hogy aki nem hajlik, az megtörik a végén. Én egyébként ilyen szempontból egy kompromisszumkész ember vannak, tartom magam. Inkubátorház vezetőként úgy dolgoztam az elmúlt 7 évben, hogy az igazgató tanács tagja volt a Hargita megyei tanácsnak a mindenkori elnöke, Székelyudvarhely városának a polgármestere és Oroszhegynek a polgármestere, Oroszhegy községnek, és hát nyilván ott is voltak kényes ügyek vagy vitás helyzetek, mindig sikerült úgy megoldani, hogy egyébként ennek a végeredménye jó volt, és vállaltunk olyankor áldozat szerepet is, amikor azt láttuk, hogy egy jó ügyért tesszük ezt meg. Nem lesz ez másképp most sem. Én azt gondolom, hogy az én kompromisszumkészségemmel nem lesz baj. Amikor valahol azt látom, hogy arra van szükség, hogy engednünk kell, de az ügy az jó, az közös, akkor engedni fogunk. Hogyha úgy látom, hogy határozottnak, erősnek kell lenni, és csak akkor fogunk célba érni, akkor ilyen vezető leszek. De nem okoz nekem ez problémát, és Antal Lóránt szenátor úrral pedig egy nagyon jó szakmai kapcsolatunk van. Egy baráti kapcsolat egyébként, már régóta ismerjük egymást, ő számos olyan programban segített nekünk, amik vállalkozókkal kapcsolatosak, és hát ennek megfelelően én izgatottan várom ezt a fajta közös munkát is.
Azt mondta ön korábban, hogy egy integráló személyiség. Hogyan kell ezt az integráló személyiségnek a munkáját elképzelnünk?
Minden szinten integrálni kell. Hát a frakciót is kell integrálni, igaz? Székelyudvarhely történelmében először az RMDS tanácsosi listáját előválasztás alapján szavazták meg a városlakók. Ennek megfelelően rengeteg értékes ember, ugyanakkor rengeteg egyéniség alkotja ezt a csapatot. Egészen biztos, hogy elő fognak fordulni vitás helyzetek. Hát gyakorlatilag egy vitás helyzet az is, hogy 4 alpolgármesterből csak egy maradhat a végén. Ezt tudni kell lemenedzselni, tudni kell empátiával elmondani annak a 3-nak, akit most nem választunk ki, hogy ez miért történik meg, és nyilván meg kell nézni, hogy ők hogyan tudják, hol tudják erősíteni a csapatunkat, hol tudnak konkrét felelősséget vállalni azért, hogy Székelyudvarhelyen jobbra forduljanak a dolgok. Nyilván a városlakóknál is. Mindenhol. Tehát, hogy azt látom, hogy olyan szinten marakodás zajlott az elmúlt időszakban Udvarhelyen, és mindenből több volt, mindenből 2-3 volt, legyen ez vállalkozói érdekvédelmi szervezet, legyen ez egy ifjúsági szervezet. Szóval nagyon fontos, hogy itt is egy kicsit rendet tegyünk, nagyon jó, hogyha sokszínűek vagyunk, de a cél az egy legyen, hogy Székelyudvarhely előre menjen minden téren.
Mennyire integráló személyiség Szakács Pál István, tehát, hogy akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a város korábbi polgármestereit leülteti egy asztalhoz, és megbeszélik közösen azt, hogy Székelyudvarhely milyen irányba kellene, hogy menjen, hogyan lehetne még inkább fejleszteni Székelyudvarhelyt, vagy Szakács Pál Istvánnak megvan a maga víziója arról, hogy milyen kell legyen Székelyudvarhely, és emellől nem tágít.
Van egy saját víziónk arról, hogy milyen kellene legyen Székelyudvarhely, de én mindenképpen le fogok ülni az elődeimmel, hogy beszéljünk arról, hogy milyen tanúságot vontak le ők az elmúlt 8-4 évben, attól függően, hogy ők hány mandátumot töltettek, vagy 12 év alatt, attól függően, hogy ők hány mandátumot töltettek Székelyudvarhely városának az élén. Fontosak a tapasztalataik, a meglátásaik, és mindegyikük rendelkezett vízióval nyilván. Meg kell nézni azt, hogy hol tértek le az útról, melyek azok a csapdák, amik esetleg gyakrabban előfordultak, ezekből fontos, hogy jó magam is tanuljak, és esetleg a víziónkat is lehet egy kicsit alakítgatni, módosítgatni annak megfelelően, hogy tőlük miket kapunk. Több elődömmel is volt már szerencsém leülni, de mindenkit meg fogok keresni, és igen, beszélgetni. Ezt nagyon fontosnak tartom egyébként saját magam szempontjából is, szóval én is nagyon sokat fogok tudni tőlük tanulni, meggyőződésem, és a városlakóknak is egy jó példát tudunk mutatni, hogy igen, lehet, hogy volt egy időszak, amikor ők politikai ellenfeleink voltak, de politikai ellenfeleink, és egyébként miután az a csata lejárt, utána le tudunk ülni, és meg tudjuk beszélni a városunk ügyes-bajos dolgait.
Gálfi Árpád leköszönő polgármesterrel milyen a viszonya?
Jó viszonyom van polgármester úrral. Egyeztetni szoktunk bizonyos kérdésekben. Én azt gondolom, hogy segíteni fog a következő 4 évben is, hogy jól menjenek a dolgok.
Nem volt feltétlenül meggyőző ezzel a jó viszonnyal, de hát ez legyen az én problémám. Azért kérdezem ezt, mert Gyergyószent Miklóson az nagyon szimpatikus volt, hogy a leköszönő polgármester, Csergő Tibor, a megválasztott független polgármesterrel, Nagy Zoltánnal közösen vezette a várost az elmúlt időszakban. Nagy Zoltán olyan városmenedzserként volt ott Csergő Tibor mellett. Tehát önnek volt bejárása az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatalban?
Ismerem a Gyergyószent Miklósi helyzetet, és az valóban egy nagyon szimpatikus gesztus volt a regnáló polgármester úr részéről. Székelyudvarhelyen ez nem így történt.
Tudja azt, hogy milyen állapotban van a város? Milyen állapotban van a polgármesteri hivatal? Nyilván a kampányban sokat beszéltünk erről, de tények, papírok vannak a kezében, vagy csak sejtik azt, hogy hát itt elmaradás van, és az újságból olvassa Szakács Pál István is, hogy az Aqua Novával pert nyertek. Vagy szemben megnyerték a pert a város.
Ott még egyébként van egy illetve két függőben lévő bírósági eljárás is. Tudni véljük, hogy milyen a helyzet. Múlt hét óta már papírokat is kaptunk az igazgató hölgyektől és uraktól, és szépen lassan kialakul egy kép a fejünkben. Nem túl rózsás a helyzet, de nyilván ennek a tudatában voltunk akkor is, amikor azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha a városlakók ránk bíznák a város irányítását, és én azt gondolom, hogy egy közös felelősség az, hogy ebből a helyzetből álljunk fel, és tudjunk ismét nagyok lenni.
Ön folyamatosan többes szám első személyben beszél. Ki ez a mi, akik tudjuk, akik próbáljuk érteni, hogy milyen állapotban van a város, Szakács Pál István és az önkormányzati csapat, vagy még tágabb ez a kör?
Még tágabb ez a kör. Hát mi RMDS színekben nyertük meg a választásokat, ennek megfelelően én azt gondolom, hogy az RMDS...
Ez fontos hangsúlyozni Székelyudvarhelyen, hogy RMDS-es színekben nyertük meg a várost?
Azért fontos hangsúlyozni ezt, mert én azt gondolom, hogy ezáltal egy pozitív nyomást helyezünk a szövetségre is, hogy szükségünk van rájuk. Minden szinten szükségünk van a segítségükre. Tehát Bukarestből várunk támogatásokat, nyitva akarjuk, vagy meg akarjuk újra nyitani a budapesti és brüsszeli kapukat, és az RMDS-en keresztül vezet egyenes úti kapcsolat oda. Nagy szükségünk van arra, hogy ezt a helyzetet átérezzék. Bukarestben és Kolozsváron is erről sokat beszélünk szövetségi elnök úrral is, nyilván egy közvetítői szerepet itt Antal Lóránc szenátor úr be tud tölteni. Azt is látni kell, hogy Hargita megye tanácsának udvarhelyszéki elnöke van Bíró Barna Botond személyében. Szóval mindenkinek a támogatására szükség van, és hát én ezt igyekszem egyébként lépten nyomom hangsúlyozni, és a következő 4 évben megpróbálom ezeket behajtani, számon kérni is.
Tehát értsem úgy, hogy nagyobb mértékben kellett Székelyudvarhely városnak az RMDS, mint amekkora mértékben kellett az RMDS-nek Székelyudvarhely felmutatni olyan idézőjeles trófeaként, hogy sikerült megszereznünk azt a várost, ahonnan az erdélyi magyar politikai sokszínűség indult, ugye Szász Jenő, emlékszünk, hogy milyen küzdelmek voltak akkor.
Azt gondolom, hogy úgy oda-vissza szüksége volt a városnak az RMDSZ-re, az RMDSZ-nek a városra. Azt ne felejtsük el, hogy Udvarhelyszék az egyik legaktívabb és az egyik legnagyobb szavazó réteg magyarság szempontjából. Szóval, ha Udvarhelyszéket elveszteni a szervezet, az nagyon sokba kerülne neki. És Székely-Udvarhelynek is szüksége volt az RMDSZ-re, hiszen látnunk kell, hogy gyakorlatilag minden kaput bezártunk az elmúlt 15 évben városunk mögött. Nem voltak konkrét kapcsolataink, vagy nincsenek nagyon konkrét kapcsolataink sehova. Ezt még egyszer nem nagyon akarnám elmondani, de azt is bebizonyították az elmúlt évtizedek, hogy igazán fejlődni csak úgy lehet, hogyha egy táborban vagyunk, hogyha odaférünk ahhoz az asztalhoz, ahol gyakorlatilag osztogatják ezeket a lehetőségeket. Mi mindig ott voltunk a szobában, de soha nem voltunk az asztalnál, és amikor az asztalhoz értünk, már elfogyott minden, ami fogyasztásra alkalmas.
Ezt sikerült megértetni június 9-e előtt a székelyudvarhelyiekkel?
Én azt gondolom, hogy igen, a döntésükben ez is egy komoly tényező lehetett, mind a mellett, hogy hitelesnek értékelték a csapatot, és hitelesnek értékelték azt a változást, amit a helyi szervezet fel tudott mutatni. Szóval tényleg új arcok jöttek, tényleg egy nagyobb tömeget megmozgató előválasztás előzte meg a június 9-i eseményeket, és ezt értékelték a városlakók. És azóta sem távolodtunk el tőlük, szóval rengeteg alkalommal találkoztunk. Ismét megszerveztük a nagy sikernek örvendő Betlen 4. köztérfesztivált, folyamatosan az emberek között vagyunk, több száz ügyet sorakoztattunk fel, amit meg kell oldani.
Szeretném, ha kitérnénk ezekre az ügyekre. Szakács Pál István székelyudvarhely polgármestere a mai napra kész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallják. Hangsúlyozta ön kétszer is azt, hogy egy új csapat, akiket a városlakók rangsoroltak, ők küldtek az önkormányzati munkára. Ebben megvan az a veszély, hogy nincs elég, vagy nincs kellő politikai tapasztalatuk ezeknek az embereknek?
Meg lehetett volna ez a veszély, de szerencsére nem így történt. Tehát a 16 önkormányzati képviselőnkből több mint felének van önkormányzati tapasztalatuk. Elég itt például Derzsi Lászlóra, vagy Arus Orsolyára gondolni, akik sok éven keresztül önkormányzati képviselők voltak, polgármester jelöltek voltak mindketten. Vaskos tapasztalatuk van tehát önkormányzatiságból, de számos olyan képviselőjelölt jutott be, vagy most már elmondhatjuk, hogy önkormányzati képviselő jutott be a következő mandátumban is, akik az elmúlt 4 évben is ott voltak a tanácsban. Ez azt bizonyítja, hogy bíznak bennük a városlakók, és nem végeztek rossz munkát ellenzékből sem ezek a kollégák, és én nagyon örvendek személyesen annak, hogy a csapat színes, van orvos, van intézményvezető, vannak fiatalok, a fiatalokra nagyon nagy szükség van, bennük látom azt a lendületet, azt az ambíciót, ami egy adott pillanatban túl fog léptetni minket, vagy túl fog vinni bizonyos nehézségeken, mert hogy nagyon nehéz 4 év előtt áll a város.
Ön sem mondhatja el azt magáról, hogy nagyon idős, fiatal politikusként vállalkozott székelyudvarhely vezetésére. Vannak félelmei ezzel az új pozícióval kapcsolatban? Itt az imént elmondta azt, hogy hát igen, érzi a június 9-i győzelem mellett a felelősséget is, de hogy vannak félelmek az új tisztséggel kapcsolatosan?
Igen, van bennem egy egészséges drukk.
Miért?
Azért, mert nagyon szeretnénk bizonyítani, mert tényleg átérezzük ezt a felelősséget, és rengeteg problémával szembesültünk. Tehát, hogyha az lett volna, hogy ülünk egy íróasztalnál, és valahogy úgy rengeteg pénzt elköltve online kampányra megnyerjük ezeket a választásokat, és nem tudnánk, hogy mennyi probléma van a városban, akkor lehet, hogy egy kicsit nyugodtabban várnánk a következő 4 esztendőt, de mi tényleg ott voltunk minden egyes tömbház előtt, minden egyes negyedben, minden egyes gödröt szerintem feltérképeztünk, tudjuk, hogy hol vannak még nagyobb problémák, és szeretnénk ezeket megoldani. És hát nyilván az ember ilyenkor, én versenyszférából jövök, már hogyha egy inkubátorháznak a vezetése annak mondható, és ott azért magasan volt nálunk a mérce, és ezt a mércét mindig mi tudtuk egy minden évben, évről évre egy kicsit feljebb tenni, és én nem szeretném önkormányzat szinten sem, hogyha a mérce alacsonyan lenne. Szóval fokozatosan fenne fogjuk tenni ezt a mércét, elindulunk valahonnan. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy azt, ahova belőttem, az megfelelő magasságban van-e, és onnan szeretnénk előre haladni, és igen, ilyen szempontból egy egészséges druk, egy egészséges félelemérzet van bennem, hogy nem fogjuk tudni annyira gyorsan szállítani az eredményeket, ahogy ezt a városlakók szeretnék. Főleg az elején időt kell kérnünk. Fel kell térképezzük azt, hogy hogyan áll a város.
Tehát azt mondták, hogy ezt már megtették, azt már tudják, hogy miben kell változtatni.
Azt tudjuk, de azt nem tudjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek erre. Valószínűleg egy komolyabb belső audit vizsgálatot fogunk elvégezni, egy külső szakértőnek a bevonásával, vagy egy külső szakértő cégnek a vezetésével, hogy lássuk tényleg, mik történtek az elmúlt időszakban, milyen erőforrás áll a rendelkezésünkre, hogy ezeket a problémákat orvosolni tudjuk.
Hogy arról is szó volt a kampányban, hogy vannak nagyon-nagyon egyszerűen orvosolható problémák. Például a faág, ami a villanyvezetékekre lóg, a faág, amitől nem lehet látni a jelzőlámpát, a közlekedési táblákat, a kátyuk, amelyeknek a betöméséhez, gondolom én innen a mikrofon mellől ilyen bonyolult közbeszerzési eljárást csak nem kell kiírni.
Ez így van, és meg fogják látni majd a városlakók, hogy akkor, amikor az anyagi helyzetünk nem annyira rózsás, ezek a kis apró problémák megoldása jelentősen meg fogja könnyíteni mindenkinek a hétköznapjait. Igen, ezeket egytől egyig elővesszük, és orvosolni fogjuk. Ezekből van több mint 400 darab, ennyit írtunk össze a lakossági fórumokon. Ezeknél nincs pardon. Tehát ez nem olyan, mint egy terelőútnak az építése. Nem több millió eurós problémák, ez munkának a kérdése, és a munkát meg kell szervezni. Erre vállalkoztunk, ezt megfogjuk, ezeket meg fogjuk oldani a következő időszakban.
A városlakóktól begyűjtött problémákra építették a kampányprogramot június 9-e előtt, és arról beszéltek, hogy miben várnak változást a székelyudvarhelyiek. Akkor ez a lista, ez egy 400 pontos lista, ami kész van, és ez képletesen ki lesz függesztve Szakács Pál István irodájának, illetve a munkatársainak a falára, vagy ezt a 400-as listát azért még szűkíteni kell?
Ezt olyannyira a városlakók javaslatai alapján, hogy a programot is ők írták a nap végén. Tehát elindítottunk egy nagyobb szabású városi konzultációt, és abból kiválasztottunk 100 olyan fajsúlyos problémát, amivel foglalkozni szeretnénk a következő 4 évben. Nem ígértünk mindenre 4 éves megoldást, de azt mondtuk, hogy mindegyikkel foglalkozni fogunk. Ezek mellett, miután megvolt a program, elindultunk lakossági program bemutatókra, és elmentünk minden egyes lakónegyedbe, volt ahova többször is. Ott összeírtunk további problémákat, ez az a 400-as lista. Rövidesen fogunk tartani egy ilyen csapatösszerázó napot is, ahol ezt a 400 listát 400 darab cetlire feltennénk, vagy felírnánk, és ezeket a cetliket felragasztanánk a falra, és azt látnám ideálisnak, hogyha minden egyes önkormányzati képviselő 30 darab cetlit elvenne. És azt mondaná, hogy ezzel a problémával én foglalkozni fogok a következő 4 évben. Nem fogunk tudni, lehet mindent megoldani, de mindegyik problémával foglalkozni kell. Ezt vállaltuk, ezt teljesítenünk kell, és ez egy csapatmunka lesz. Ennek megfelelően az önkormányzati képviselők nekitől is azt fogom kérni, hogy közösen vállaljuk a felelősséget.
Tehát minden problémának kell, hogy legyen egy gazdája.
Pontosan.
Milyen gazdája lesz Székelyudvarhelynek Szakács Pál István? Egy fiatal, a versenyszférából érkező polgármester, akinek a rossz szájak szerint semmiféle közigazgatási tapasztalata nincs.
Egy kicsi azért van, de Székelyudvarhelynek most a legfontosabb szerintem az, hogy egy dolgos, gondoskodó gazdája legyen, és én erre vállalkozom. Közösen a csapattal, és az nagyon fontos, hogy a csapatot menedzselni kell. Ennek megfelelően munkába fogjuk állítani azt a 16 önkormányzati képviselőt, aki velünk van. Ez is az én feladatom lesz. Tehát, ahogy említettük, több száz problémáról van szó. Nem fogok tudni egyenként én megoldani mindegyiket, de mindegyikre fogunk megoldást találni, méghozzá úgy, hogy visszavezetjük azt a régi rendszert, hogy minden egyes lakókörzetnek lesz egy felelős önkormányzati képviselője, aki az illető lakókörzet problémáival fog foglalkozni. Ő viseli a felelősséget, nyilván közösen velem, hiszen mindenért, ami, vagy minden, ami a városban történik, az az én felelősségem is lesz a nap végén, hiszen én vagyok a városnak az első számú embere. Szóval egy dolgos, gondoskodó gazda szeretnék lenni, és hát ehhez kérem majd a csapat és a székelyudvarhelyieknek a támogatását, segítségét is.
A dolgos polgármesterség az rengeteg időt is igényel. Arra berendezkedett Szakács Pál István, hogy meg fog változni a meg fognak változni a mindennapjai, és lehet, hogy a polgármester hivatalban kezdődik a nap reggel 8-kor, de este 8-kor is valahol ott fog véget érni.
Akkor, amikor február-márciusban kérdés volt az, hogy vállalom-e, megméretkezem-e az előválasztáson, és el fogok-e indulni polgármesterségnek, akkor ez volt az egyik legégetőbb kérdés a számomra, hogy készen állok-e ilyen szempontból is erre a feladatra. Én azért egy olyan ember vagyok, aki szeret utazgatni, szeret időt tölteni a barátaival, a hobbiára, áldoz időt, szeretek megnézni egy jó meccset, és nyilván tudtam, hogy ez a munka azért sokkal időigényesebb lesz, mint egy inkubátorháznak a vezetése, és akkor azt mondtam, hogy most egy olyan életszakaszban vagyok, amikor meg tudom ezt engedni magamnak. Szóval készen állok arra, hogy a következő 4 évben többet kell dolgozni, felelősséget, tényleges felelősséget kell vállalni a városért, és azt gondolom, hogy ilyen téren nem lesz probléma.
Miért vállalta ezt a feladatot? Miért döntött úgy, hogy a viszonylagos nyugalmat feláldozza a teljes ismeretlennek, mert hogy megtörténhet, vagy minden bizonnyal beszélgetett más polgármesterekkel, Korodi Attilával, beszélt Csergő Tiborral, Sors Zoltánnal, de hogy nincs két egyforma város.
Az elmúlt pár hónapban rengeteg nagyon értékes eseményre el tudtam menni, ahol tényleg azt tudtam mondani, hogy na igen, ez az érték napja volt, ez az értékek hétvégéje volt. Azért nálunk van a magyarság legnagyobb táncház találkozója. Vagy elmentem a Szejkére, a köztérnapokra, és azt mondtam az embereknek, hogy ha valaki nem feltétlenül a statisztikában hisz csak, hanem a személynek hisz, akkor azt látja, hogy Székelyudvarhelyen van jövő. És a nap végén a jövő az azt jelenti, és abból alakul ki, hogy mi milyen közeget tudunk magunk köré teremteni. És én hiszem azt, hogy ez a közeg, ez a város, ez a közösség, ami Székelyudvarhelyt ma jellemzi, ez jövőre képes, ennek szép jövője van, valamiért nem tudtuk kihozni a maximumot ebből a városból. Arra vállalkoztam, és azért vállalkoztam erre a munkára, hogy hozzuk ki a legjobbat, amit lehet Székelyudvarhelyből.
Fiatalok nélkül ez nem fog menni. Fiatalokat hogyan tudja haza vonzani Székelyudvarhelyre, vagy ha nem haza, hanem oda vonzani Székelyudvarhelyre a fiatalokat. Mit tud Székelyudvarhely nyújtani a fiataloknak?
Székelyudvarhely egy iskolaváros. Nem csak be kell vonzani a fiatalokat, hanem meg kell tudjuk majd tartani. El kell engedjük őket egyetemre, el kell engedjük őket 2-3 évre adott esetben külföldre, hogy nyelvet tanuljanak, hogy tapasztalatot szerezzenek, hogy úgy térjenek haza, hogy van egyfajta újszerű, innovatív gondolkodás bennük, de haza kell tudjuk őket csábítani. És hát ne legyünk naívak, mi kell a fiataloknak? Jól fizető munkahely, ez egy fontos dolog. Beszélhetünk élhető környezetről, beszélhetünk arról, hogy mennyire élhető a város, hogyha nincsenek jól fizető munkahelyek, akkor nem fognak hazajönni a
fiataljaink. Ez igaz, hogy a fiatalnak szüksége van pénzre, de hogy a fiatalnak arra is szüksége van, hogy a pénzét okosan, értelmesen el tudja költeni. A fiatalnak szüksége van kulturális rendezvényekre, a fiatalnak szüksége van sportpályákra, uszodára, a fiatalnak szüksége van arra, hogy a megkeresett pénzt azt ne csak a párna alatt tartsa, hanem abból élni is tudjon.
Kétségtelen tény, hogy infrastruktúrális szempontból ilyen téren nem áll jól városunk, ezt a lehető legrövidebb időn belül orvosolni kell, és ehhez is kérjük a magyarországi, az itteni partnereink segítségét, és nyilván minden egyes pályázati forrást ki fogunk használni, ami segíteni fog, hogy ezt a hiányosságunkat le tudjuk küzdeni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Udvarhely valóban a vállalkozók városa, a vállalkozókedv nagy, Románia most nem akarok álszerén lenni, de szerintem legjobban működő vállalkozó inkubátorháza van városunkban. Ennek megfelelően tudjuk és segítjük a fiatal vállalkozókat, meg a vállalkozókedvű fiatalokat ahhoz, hogy az önmegvalósítást ilyen téren is el tudják érni, és minél eredményesebben, hatékonyabban tudjanak dolgozni. Szóval igen, infrastruktúrális szempontból vannak még hiányosságaink, rendbe kell hozni a sportinfrastruktúrát, rendbe kell hozni, nincsen egy úszodánk, hát hány megyei jogú város van, amelyiknek nincsen úszodája manapság. Ezt programban is vállaltuk, a következő 4 évben orvosolnunk kell.
Mi lesz az, amivel elkezdi a munkát október 21-én, 23-án, még nem tudjuk, hogy pontosan mikor. Mi lesz az, amivel kell kezdeni a munkát. A már említett csapatösszerázó, ahol kiosztják azokat a bizonyos cetliket, hogy meglegyen mindenkinek a saját témája, az már ezelőtt megtörténik, kell megtörténjen. Tehát akkor úgy kezdi a napot, hogy az első munkanapot, hogy konkrétumokkal?
Az alakuló tanácsülésen már azért minden önkormányzati képviselő tudni fogja, hogy mire vállalkozik, és konkrét feladatokat fog kapni tőlünk. Az alakuló tanácsülés követően nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hivatali apparátust hívjuk össze egy nagy gyűlésre, és beszéljünk egy kicsit a terveinkről, beszéljünk arról a vízióról, amit kialakítottunk az elmúlt időszakban városunkról. Ismerjük meg egymást, ismerjük meg egymás munkamódszereit, egymás munkatempóját. Nyilván itt is lesznek különbségek, kell egy kis idő, amíg egymásra tudunk hangolódni, amíg én is megértem, hogy ők hogyan dolgoznak, és ők is megértik azt, hogy én mit várok el hivatali munkatárstól, igazgatótól. Ugyanezt meg kell tegyük az alárendelt intézményeink esetében is. Számos alárendelt intézménye van a városnak, ezek kulturális intézmények, vagy éppen helyi rendőrség, vagy más jellegű intézmények, őket is be kell vonjuk egy kicsit jobban a körforgásba, és ki kell alakítsunk egy állandó programot, hogy tudjuk velük tartani a kapcsolatot. Ezt követően pedig én szeretném, hogyha az irodám, a polgármesteri iroda egy kicsit felújulna, és ott egy irodarenoválás veszi kezdetét, én pedig egy hónapon keresztül beköltözöm minden egyes osztályra. Szeretnék eltölteni adott esetben egy-két napot műszaki igazgatóságon, urbanisztikán, anyakönyvi hivatalba, és megérteni a kollégákat, hogy hogyan dolgoznak ők, hogyan gondolkodnak ők, hogyan működik a munkafolyamat, hol lehet esetleg jobbítani, gyorsítani egy kicsit a folyamatokon. Szeretném, hogyha A-tól Z-ig megismerném azt, hogy hogyan működik ez a hivatal. Még azt sem tartom kizártnak, hogy egy-két napot az alintézményekhez is beköltözöm, hogy lássam, hogyan működik egy helyi rendőrség, vagy hogyan működik éppen a könyvtár.
Ebből azt a következtetést vonhatja le, most mondja el ön majd, hogy tévesenne vagy sem a hallgató, hogy hát Szakács Pál István mindenhez érteni akar.
Nem, de ahhoz, hogy jogos kritikát meg tudjak fogalmazni bizonyos esetekben, vagy a beérkező panaszokra tudjunk adni egy reakciót, értenem kell, hogy hogyan működnek folyamatok és dolgok a városban, és ezt az időt nem szabad megspórolni. Látni szeretném, hogy kinek mi a helye. Rengeteg emberrel dolgozunk, tehát a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalban több mint 200 fő van. Látni szeretném, hogy ki mit csinál a nap 8 órájában. Látni szeretném, hogy ahol kicsit lassabban működnek a dolgok, ez minek köszönhető, tudunk-e rajta segíteni, vagy egész egyszerűen ilyen a rendszer.
Ez, hogy rengeteg emberrel dolgozunk, ez akár vészjóslóan is csenghet, hogy hát akkor elbocsátásokra kell számítani. Ha sokan vannak, akkor kevesebben kell legyenek.
Igen, megszokás ez, hogy akárhol történik egy 4 évente egy ilyen nagyobb váltás, és más valaki kerül a hatalomra, akkor egy ilyen vérengzés történik az adott hivatalban. Egyáltalán nem készülünk ilyenekre. Én azt gondolom, hogy aki ez idáig is a nap 8 órájában dolgozott, és a nap 8 órájában hangsúlyozom, tehát nem várom el senkitől azt, hogy adott esetben hozzám hasonlóan 10-12 vagy 14 órákat üljön a hivatalba. Azt viszont elvárom, hogy a napi 8 órát azt dolgozza le tisztességesen, becsülettel, dolgosan, és aki ezt megtette az elmúlt időszakban is, annak nincsen félnivalója. Nem, egyébként nem erről szól a dolog, hogy mi nyomozni kezdenénk emberek után, folyamatokat akarunk látni és megérteni, és azt szeretnénk látni, hogy hol lehet ezeken gyorsítani, és most mondok 1001 eszközt, amivel gyorsítani lehet egy folyamatot, digitalizáció, adott esetben a mesterséges intelligenciának az igénybevétele. Adott esetben nézzünk meg más jó példákat más városokból, hogy hogyan működnek bizonyos engedélyeknek a kiadása, hogyan működik az egyablakos rendszer. Székelyudvarhelyen ez még nincsen bevezetve, bármilyen hihetetlen is. Szóval ilyen jellegű dolgokat, problémákat akarok megérteni és észrevenni.
Tehát akkor nem kell senkinek attól tartania, hogy most október végén, vagy november elején Szakács Pál István hozza a saját embereit, vagy az önkormányzati képviselők hozzák a saját embereiket, és a régi alkalmazottaknak menniük kell.
Aki az elmúlt időszakban tisztességesen, becsületesen dolgozott, az semmi esetre sem kellettől tartson.
Említette a fiatalokat, a fiatalok bevonását a polgármesteri, vagy a város mindennapjaiba, a polgármester hivatal működésébe hogyan képzeli el, csak a fiatal önkormányzati képviselők révén, vagy tágítaná ezt a kört?
Nem, számos más megoldás létezik. Az egészen biztos, hogy 2025-ben be fogjuk hozni az ifjúsági részvételi költségvetést is. Ezáltal egy kicsit közelebb akarjuk hozni, akár már a középiskolásokat is, hogy megértsék, hogyan működik az önkormányzatiság. Mit jelent összerakni egy projektet, egy költségvetést, önkormányzati szempontból milyen ötleteket tudunk megvalósítani, tehát mi az, ami álomszinten marad, bármennyire is jó ötlet, mert egyszerűen önkormányzati forrásokat erre nem lehet elkülöníteni. Én ettől a programtól nagyon sokat várok, itt egy kolozsvári projektgazdával fogunk majd együtt dolgozni, hogyha minden jól megy, és szintén azt segíti elő, hogy az ifjakat kicsit jobban belevonjuk az önkormányzatiságba. De nyilván önkormányzati képviselők vannak az egyik ifjúsági szervezetből, az Újjedből is. Ők megint csak fognak tudni hozni új impulzusokat, és rá szeretnénk erősíteni azokra az ifjúsági programjainkra is, amik egyediek a térségben. Hát azért van egy tehetségkutatónk, a Sziculus, és Székelyföld szerintem legrangosabb tehetségkutató versenye. Vagy vannak olyan más jellegű, csak ifjakat megmozgató programjaink, amik más városban nem jellemzőek, de akár behozhatunk újat is. Nagyon kevesen foglalkoznak olyan témákkal például, mint ezek az influencerkedő jellegű dolgok. Azt látjuk, hogy mindenki lóg a különféle közösségi oldalakon, legyen az TikTok, Facebook, mindenki akarva akaratlanul készít magáról videót, de az, hogy ez tudatosan egy bizonyos céllal legyen megfogalmazva, hogy értsük a mai trendeket, azzal senki nem foglalkozik. Hát akkor találjunk ki egy ilyen központot adott esetben Székelyudvarhelyen. Szóval minden téren szeretnénk egy fiatalokat egy kicsit jobban bevonni, és Udvarhely ilyen szempontból a középiskolában korosztályban nagyon erős. Igaz, az egyetemeink vannak, jók, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ, illetve a Bábesbólyai Tudományegyetemnek is az udvarhelyi tagozata, de én azt látom, hogy a középiskolásoknál van egy nagyon-nagyon nagy mag, akiket még nem tudtunk sikeresen megszólítani, Udvarhely egy iskola város. Tehát a környékről, Udvarhelyszékről, Barótról, Szovátáról rengetegen járnak nálunk középiskolába, őket kár és vétek ilyen szempontból nem ellátni kellő információval.
Iskolaváros Székelyudvarhely, ez az iskolaváros kiheverte a Tamási Áron gimnázium bentlakásának az ügyét, vagy ez egy akkora fekete folt a város történelmében, hogy nem elég másfél éver?
Ez egy szörnyű tragédia, ami mindig rá fogja nyomni a bélyegét a városnak az életére, és hát főleg ilyenkor évvégén gondol erre az ember, de ki kell, hogy heverje Székelyudvarhely, és kell haladjunk igazából olyan szempontból, hogy ne nyomja rá ez a bélyegét a hétköznapjainkra.
Polgármesterként mit tud tenni annak érdekében, hogy a székelyudvarhelyi tanintézmények sokkal biztonságosabbak legyenek, székelyudvarhelyi bentlakás épületek sokkal biztonságosabbak legyenek, hogy a szülők elmerjék engedni a gyerekeiket Székelyudvarhelyen iskolába?
Egyrészt soha nem elfeledve a diákoknak az emlékét újra kell építeni, a Tamási Áron gimnázium bentrakását, ezen már dolgozunk, beszélgetünk igazgatóval, illetve beszélgetünk az egyháznak is a képviselőivel, itt is számítunk majd partnereink, támogatóinknak a pozitív hozzáállására, és én azt gondolom, hogy Székelyudvarhely tanult ebből az időszakból, folyamatosan fognak jönni iskola épületek, illetve bentrakásoknak a szerűsítő projektjei. Éppen most adtunk le a Palló Imre művészeti iskolába egy pályázatot. Én szerintem lassan következnie kell majd a mezőgazdasági iskolának, és ugyanis az pont igaz, a vár mellett van, ahol most egy komoly újjáépítése van a várnak, és eléggé romos állapotban van a mezőgazdasági iskola is, szóval velük is kell majd foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez egy életre szóló tanuló lecke.
Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy a nyarat feltöltődésre, vagy a nyárnak egy részét tanulásra, egy másik részét pedig feltöltődésre használta. Talán a Facebook oldalán láttam, vagy egy videóban hallottam öntől, hogy egy másik földrészre utazott. Onnan hozott olyan tapasztalatot, olyan tanult olyat, amit Székelyudvarhely polgármestereként hasznosíthat, vagy ez csak a magánembernek a szórakozásáról szólt.
Dél-Kelet-Ázsiában voltam, és nagyon szeretem azt a részét a kis világunknak, és rengeteget tanulok, ahányszor ellátogatok oda, és pedig azt, hogy mennyire boldogok ők, rengetegen vannak. Nagyon sokan tényleg a napi betevőre is alig kapnak pénzt, nagyon sok mindenkinek nincs munkája, és nagyon békés és boldog emberek, és összefér ez a három dolog együtt. Egyrészt, hogy nem duskálnak anyagi javakban, másrészt boldogak tudnak lenni ennek ellenére, és békések is. És én azt látom, hogy a mai zűrzavaros világunkban ez egy igencsak értékes kombináció tud lenni, ami talán Európából hiányzik. Úgyhogy nekem mindig feltöltődés oda elutazni, és tényleg ezt látom, hogy ezek az emberek igazán boldogak. Nem játsszák meg magukat, meg hát minek is játszanák meg. Én szerintem ebből mind tudunk tanulni, és az ő történetükből mind tudunk erőt és hitet meríteni.
Legyen ez a zárszónk. Szakács Pál István, Székelyudvarhely polgármestere. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.